Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom a második részből, a 36. verstől a 47. versig. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részét lapozzuk fel, nevezetes pünkösdi prédikációja hangzik itt Péternek, ezt olvashatjuk. A 36. verstől a 47. versig olvasom Isten igéjét, amit fennállva hallgassuk. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondta neki, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti őket mondván, szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon, mint egy 3000 lélek. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támad pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. És jószágokat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözlőnkkel. Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, amiért hitelesen számolsz be igéd által az egykori eseményekről. Kérünk téged, hogy folytasd az akkor megkezdett drága munkát itt közöttünk is, és áld meg bennünket ezeken a szavakon, kijelentéseken keresztül, áldott szellemed által, az Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Úgy vezettem be délelőtt ezt a pünkösdi ünnepet, amikor három Isten tisztelet és ige hirdetés követi egymást, hogy Isten szellemének a munkájáról fogok beszélni, amely nagyon sokrétű és nagyon sok mindent lehetne erről mondani. Nem az a célom, hogy felöleljem mindazt, amit Isten szelleme munkál pünkösd óta, vagy akár azelőtt is, hanem csak szeretnék úgy kiemelni pár olyan munkáját az Úr lelkének, szellemének, amelyet fontosnak tartottam, amit Isten a számomra is hangsúlyossá tett a készülés az imádkozás során. Hát délelőtt arról volt ugye szó, hogy mi a különbség, de a kapcsolat is az Isten törvénye és az Isten lelke között. És arról beszéltünk, hogy a törvénynek lehetetlen volt az embereket megtartani, azért mert nem is az volt a dolga a törvénynek, hanem a törvénynek az volt a dolga, hogy megmutassa, hogy mi a jó és mi a rossz. És aki komolyan vette a törvényt, mint mondjuk Pál, az azzal kellett szembesüljön, hogy valóban megmutatta a törvény, hogy mi a rossz, hát én vagyok a rossz. És aki belemert nézni a törvénynek a szemébe, az ezt el kellett, hogy ismerje. A farizeusok nem tették ezt, ők úgy tüntették fel magukat, mint akik megfelelnek a törvénynek, és mások számára alkalmazták a törvényt, de ők maguk úgy tettek, mintha sikerülne nekik teljesíteni, pedig dehogy sikerült. Az Úr Jézus leleplezte őket, ezért gyűlölték, ezért feszítették meg. Tehát a törvény az támasztott egy követelményrendszert az ember elé, de nem adott erőt ahhoz, hogy megcsinálja ezt az ember. És akkor Isten kibocsátotta az ő kegyelmének a lelkét bűnköstkor, az újjászületésnek a szellemét, és ez beleírta az Isten törvényét a mi szívünkbe, úgyhogy minket már nem kell tanítsanak hosszú napokig vagy hetekig, hogy mi az Istennek a törvénye, mert van bennünk egy erkölcsi érzék, és magunktól már úgy értve, hogy Isten által, Isten szelleme által tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, de ezen kívül nem csak, hogy tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem erőt vettünk, minek utána eljött ránk az Isten szelleme, és most már nem úgy, mint a törvény idején, mint amit Pál apostol mondott, hogy tudom én jól, hogy mi a törvény, de nem tudom megcsinálni. A véghezvitelt nem találom, most már nem úgy van. Most már hatalmat kaptunk arra, hogy az Isten fiai legyünk, és úgy viselkedjünk, mint az Isten gyermekei. Na hát, azzal fejeztem be délelőtt, hogy amikor valaki nem úgy él, mint hogy az Isten azt akarja, akkor már nem mondhatja azt, hogy Uram, én nem tudok úgy csinálni. Mert Pál még leírta a Róma 7-be, hogy hát látom, hogy jó a törvény, de a véghezvitelt nem találom, nem tudom megcsinálni. És ezért alkalmat vévén a bűn a törvény által megölt engem. Mert látom, hogy jó dolog lenne nem lopni, de nem tudok nem lopni. Na ma már ilyen nincs, nem lehet mondani. Hanem csak azt mondhatják, az emberek csak azt mondhatják, vagy még nem kaptam az új életnek a szellemét, és ezért nincs bennem az az erő, vagy nem akarom megcsinálni. De az, hogy nem tudom, olyan most már nincsen. És akik ebben az állapotban vannak, hogy még az Isten törvényének nem tudnak eleget tenni, az Isten elvárásainak. Mert Istennek vannak elvárásai, bármilyen csúnyán hangzik, ez így van. Tehát Isten akar valamit a mi életünkkel kezdeni. Akarja irányítani az életünket. És meg akarja mondani, hogy merre menjünk, és hogy mit cselekedjünk. Mert ha ez nem így lenne, akkor ő nem lenne király, csak szolga. De ő szolga király. És uralkodni is akar az életünk felett. Hát persze, jó irányba szabja ő ezt. Mint hogy a gyerekeket neveljük, és nem mindig tetszik nekik az, de mi tudjuk, hogy az jó neki. Nem mindig azt adjuk a gyereknek, ami jól esik, hanem azt adjuk neki, ami jó. És Istenünk is ilyen. És adja nekünk ezeket az ő törvénye, itt van a szívünkben, és tudjuk, Isten mit akar. Elénk állítja ezeket, és amikor én nem tudom ezt megcselekedni, akkor vagy nem vagyok az övé, mert akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Vagy nem vagyok az övé, és azért nem tudom megtenni, vagy azért, mert nem akarom megtenni, azért nem teszem meg. És mind a két esetben megtérésre van szükség. Ezzel fejeztem be a délelőttöt, hogy megtérésre van szükség, és meg fogjuk nézni most délután, hogy Isten szelleme hogyan munkálja a megtérést. Annak, aki még soha nem tért meg, annak először hogyan munkálja az életében, és annak, aki pedig letért az Isten útjáról, annak hogyan munkálja a visszatérését az Isten. Na most ez a kettő nem áll távol egymástól. Ezt ugyanúgy megtérésnek nevezi a Szentírás. Az eredeti görög szövegben ezt tulajdonképpen, hát, ahogy a magyar is mondja, nincs itt nagy különbség, ez azt jelenti, hogy megfordul. De mondják, régen használták ezt. Elmentünk a szekére, a piacra, a szomszéd faluba, estére megtértünk. Na nem azt kell venni, hogy a piacon evangelizáció volt, hanem ezt úgy kell érteni, hogy estére hazaérkeztünk, visszafordultunk és hazaérkeztünk. Pontos, a magyar szó teljesen pontos, csak mi már átvitt értelembe használjuk és értelmezzük. De a görögben is ez volt, hogy mentem ebbe az irányba, és azután pedig megfordultam, és most már egy másik irányba megyek. Ez a megtérés nagyon egyszerű. Amikor egy világban élő kapcsolatomból egy barátnő megkeresett engem, egy levélben, egy régi, hitetlenkori barátnőm, akivel együtt jártam, ahogy ez divat a világban, és akkor én már hívő voltam, és akkor elkezdett nekem udvarolni, hogy hát megint térjek vissza hozzá, de eltelt, hogy másfél év, hogy nem láttuk egymást. Valahogy eszébe jutottam. És akkor írtam neki egy levelet. És ebbe a levélbe belerajzoltam a pácika embert. Úgyhogy, hát én nem vagyok egy nagy rajzmester, de azért egy pácika embert még össze tudok hozni. Hát ugye a lábát meg tudom határozni, meg az orrát, az mutatja az irányt. És akkor rajzoltam neki egy pácika embert, hogy megy jobbra. Na mondom, amíg együtt jártunk, én így voltam. Aztán rajzoltam alá egy pácika embert, amelyik ment balra. És most így vagyok. Úgyhogy velem most már nem tudsz mit kezdeni, mert az a gállajos, akit elszédítettél, az már nem létezik, hanem van egy újabb. Megtértem. És azt mondtam neki, te neked is meg kell térjél. Neked is irány kell, hogy változtassál. És van, amikor Isten az életünkbe egyértelművé teszi, az ő szelleme által, irány kell, hogy változtassál, mert nem a jó irányba haradsz. Az egy szakadék. Lehet, hogy egy déli báb palotákat fest eléd, meg kiteljesedést, de ott egy szakadék van. És Isten szellemről pontosan tudósít bennünket. Hát nézzük, hogy pünkös napján, hát ugye egy nagyon aktuális esemény ez. Pünkös napján hogyan történt ez? Hát nem olvastam fel az egész prédikációt, csak az utolsó mondatát ennek az ige hirdetésnek, amit Péter elmond. Szent szellemmel beteljesedve bátran, határozottan meghirdette az Isten igéjét. Ebbe az Isten igéjébe, ebbe van ítélet is. Ezzel fejeződik be, ezt olvastam fel, ti megfeszítettétek. Tehát akkor egy kicsit máshogy hangzott ez, mint ma. Mert ma eltelt 2000 év, akkor meg eltelt egy pár hét, ahhoz képest, hogy az Úr Jézus megfeszítették. És azt mondja, hogy nem a római katonák, hanem ti ölték, ti vagytok a gyilkosai Jézusnak. Ez egy ilyen ítélet. Istentől a Péter ajkain és szívén keresztül jön az ítélet, én úgy tekintek rátok zsidók, mondja az Úr, hogy ti öltétek meg az én fiamat. Na most ez egy nem ilyen kicsi dolog volt annak idején, tehát erre könnyen felheccelhették volna magukat a zsidók, vagy megsértődhettek volna, de azért ebben az ige hirdetésben máshol is szó volt. Szó volt arról, hogy a ti bűneitek ránehezettek, de Isten megbocsát nektek, éppen az ő véréért. És most hív benneteket, és most szólít benneteket, mert Isten előre tudta ezeket. Nem haragszik rátok, csak ismerjétek el, hogy mi vagyunk a gyilkosai. Így kezdődik a megtérés, hogy az Isten ránehezíti a bűnt az illetőre. Ránehezíti az ő bűnét. A megtérés és a visszatérés is így kezdődik. És akkor mit olvasunk? Ezeket pedig, amikor hallották, szívükben megkeseredtek. És azt mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. Óriási dolgok ezek. Óriási dolgok. Ha valakinél új fordítás van, akkor azt úgy olvashatja itt, mintha szíven találták volna őket. Így van lefordítva az új fordításban. Ha szó szerint akarjuk lefordítani, akkor ez azt jelenti, mikor egy karddal keresztül döfik valakinek a szívét. Mintha szíven szúrták volna őket. Betalált a szívükbe az Isten igéje. És testvérek, ez a megtérés, amit Isten szelleme munkál, hogy én hallgatom azt az igét, és az kemény az az ige. És az az ige az Isten törvénye. Az is benne van. És azt mondja nekem, hogy te vagy a Jézusnak a gyilkosa. És amikor Isten szelleme áthat, míg ezt hallgatom, akkor megadom magamat. Akkor nem viaskodok Istennel szemben. Akkor nem gyalászkodok. Nem keresem a kibúvókat. Nem mondom, hogy az összes többi megölte, de én nem. Nem mondom, hogy a rómaiak voltak, de nem én. Nem mondok semmit, hanem mint aki szíven szúrtak, testvérek, összerogyok az Isten színe előtt, és azt mondom, igaz vagy a te beszédedben, Uram, kicsoda perelhetne te veled. Nem állok én ellen, nem mondok semmit arra, hanem beismerem, hogy így van. Én öltem meg, az én gonosz kezeimmel, az én bűneim miatt halt meg. Én voltam az, aki vétkeztem. Olyan jó lenne, hogyha Isten tudna így munkálkodni az ő szelleme által. Mert Isten szelleme nem úgy jön ám, hogy magával ragadja az embereket. kötelező ott megtérni. Nem így van. Hanem később így van az apostolok cselekedetében, hogy mindenkinek adja Isten az ő szellemét, akik neki engednek. És itt még nem azt olvasjuk, hogy ezek, akik szíven lettek szúrva, mind megtértek. Nem. 3000-en ezek közül megtértek. De nem 3000-en lettek szíven szúrva, hanem többen. De nem mindenki engedelmeskedett az igének. Rájöttek arra, hogy ők bűnösök, de valahogy kimosták magukat, kimagyarázták magukat. Majd később, akik örömest vették ezeket a beszédeket, azok voltak 3000-re. Ezek, akik szíven lettek szúrva, többen voltak. Ne csak szíven szúrjon bennünket az Isten igéje, testvérek, hanem ennél többre is van szükség. És akkor, mikor szíven szúrja őket, ez az ige már az ő hatása alá kerülnek, akkor megkérdezik, hogy mit cselekedjünk? Ez egy jó kérdés. Ez nem jellemző a mai emberre, hogy ilyet kérdezne. Mit cselekedjünk? A mai emberre az jellemző, hogy én tudom, hogy mit kell cselekedni. Nekem te ne mondjad meg, hogy mit kell cselekedni. Nekem te ne avatkozzál bele az életembe. Mert én megyek a magam útján, én nagyon jól tudom, hogy én hova akarok eljutni, én nagyon megbízok magamba, nekem van diplomám, nekem van pénzem, nekem van csinos barátnőm, nekem vannak képességeim, nekem senki nem mondja meg, hogy mit kell csinálni. Amikor az Isten szellemét hagyom, hogy munkálkodjon, akkor nem tudom, hogy mit kell csinálni. És ez egy nagyon jó állapot. Uram, fogalmam sincs, mit kell csinálni. Amit eddig csináltam, azt mindent elrontom. Ez egy nagyon fontos kérdés. Mit cselekedjek? Mit cselekedjek? És akkor ezt elmondják, és jön Péter apostolnaktól a válasz. Hát ő tudja, hogy mit kell cselekedni. Nem azért, mert ő maga biztos, hanem mert Isten biztos. Péter apostol is azért átment egy jó pár küzdelmen, csatán, bukásokon is átment, nem is egyen. És ő már megtanulta azt, hogy ilyenkor mit kell cselekedni. És nem magából merít, hanem az élő, feltámadt Krisztusból merít. És amit tőle tanult, azt mondja, hogy mit kell most cselekedni. Egy Isten biztos embert látunk. A maga biztos ember azt különbözteti meg az Isten biztos embertől, hogy a maga biztos ember magában bízik. Az Isten biztos ember is, most ez egy ugye új kitalált szó, de hadd mondjam így, mert könnyen érthető, az Isten biztos ember is határozott. Nem a levegőt csapdossa, mondja Pál apostol, nem a levegőt vagdossuk. Ugye bunyónál van az, hogy próbálják megütni az ellenfelet, és néha akkorát ütnek mellé, mert kihajol az ellenfél. Azt mondja Pál, mi nem így viaskodunk. Mi betalálunk. Nem bizonytalanra futok, mondja Pál. Én a célba futok, és én fogok győzni. Tehát kell, hogy legyen egy határozottsága a hívő embernek. De közben alázatos. Ezt különbözteti meg a magabiztos embert az Isten biztos embertől. Na most én is jó magam ellen beszélek, mert testvérek megítélhetik, hogy most egy magabiztos embert hallgatnak időről időre, vagy most, vagy egy Isten biztos embert. Hát én is küzdök ezzel, hogy nem magabiztos legyek, hanem Istenben legyek biztos. Nem azért, mert én tudom, hogy mit kell csinálni, hanem mert Jézus tudta, hogy mit kell velem csinálni. És akkor azt továbbadom. Na hát így történt itt is. És akkor megmondja Péter, hogy mit kell cselekedni. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Ugye, ahogy mondtam, változtassatok irányt. Térjetek meg. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti őket, szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. Na, a megtérésnek az egyik nagyon fontos része, az egyik oldala ez. Elszakadni. Aztán van egy másik nagyon fontos része, csatlakozni. Na, kezdjük ennél az elsőnél. Szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. A megtérő vagy az Istenhez visszatérő embernek fel kell tudnia vállalni, de ezt nem kényszerből teszi, hanem örömmel, hogy szakítania kell bizonyos dolgokkal. Szakítok a régi ketteléseimmel. szakítok a régi kapcsolataimmal. Most beszéltem, mielőtt ide érkeztünk, azért jöttünk éppen-éppen csak pontosan, mert egy olyan fiatalemberrel beszélgettem, aki amikor megtért, akkor benne volt egy világi kapcsolatban, egy elvált fiatal nő asszonnyal élettársi kapcsolatban volt, és új életet kapott. És a testvérek mondták neki, hogy nem illendő, hogy így járjál. És mivel a szívébe bele volt írva neki is az Isten törvénye, ezért ő tudta, hogy nem illendő, hogy együtt éljen egy idegennel. És akkor azt mondta, hogy elválnak az útjaim, mert én Jézushoz tartozok. Nagyon szeretlek, de én az Urat akarom követni. És akkor megtörtént ez a szakadás. És mit gondolunk ugye emberi logikával, hogy a barátnő mit mondott? Hé, micsoda Jézusod van neked? Olyan gonosz, meg mennyire könyörtelen, a szerelmet összezúzza. De nem ez történt. Hanem az történt, hogy ez a fiatalasszony azt mondta, ki ez a Jézus? Ki ez a Jézus, hogy ennyire őt megszeretted? Én is akarom őt követni. Én is meg akarom őt ismerni. És megismerte. És eltelt egy év, mind a ketten imádkoztak. Nem gondoltak ők már egymásra, sőt, testvérek kerülték egymást. Amikor az egyik beült az imaház második sorába, a másik beült a másik oszlop utolsó előtti sorába. Azért, hogy véletlen se gerjesszék fel azt az istentelen indulatot magukban, mint amíg együtt éltek. És akkor egy évig imádkoztak, ki lesz a társam? Látod, Uram, benne vagyok már a korban, szeretnék megházasodni. És szeretnék te szerinted. És akkor Isten próbára tette őket, de akiket próbára tesz, azok kipróbáltakká válnak. Ez egy nagyon jó dolog. Az üzletben is olyan termékeket veszünk, amiket kipróbáltak valamilyen laboratóriumban. Egyszer Csiszár István beszélt arról, hogy a IKEA bútorgyárban, vagy a bútorboltban egy robot hogy próbálta roncsolni a bútort, és mindenki nézhette órákig, hogy nem esik szét. Ilyen termékeket szeretünk vásárolni, Isten ilyenekkel szeret dolgozni, akik kipróbáltakká válnak a próbatételbe. Egy évig megtartóztatták magukat, tiszták voltak, imádkoztak. És Isten azt mondta, na legyetek egymáséi akkor. Megtisztítottalak benneteket. És akkor összekötötték az életüket. Azoknak, akik megtérnek, vagy Istentől visszatérnek, azoknak meg kell azt tegyék, hogy könnyen elszakadnak. El tudnak szakadni az ő bűneiktől, az ő kedveseiktől, az ő kedvel dolgaiktól. Nem ragaszkodnak már ahhoz, de testvérek, ez nem egy kényszerű dolog. Hogyha te meg akarsz térni, akkor így kell. Ez egy folyamatnak a leírása. Tehát akik megtérnek, azok így vannak. Azokat nem kell erőltetni erre, hanem azok elszakadnak attól. Szakasszátok el magatokat. Megtették. Megtették. És elszakadtak a hitetlen és parázna nemzetségtől. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon mintegy 3000 lélek. Tehát a szíven szúrtak közül 3000-en örömmel vették ezt a beszédet. Akik megtérnek, akik Istenhez visszatérnek, azok örülnek annak, hogy visszatérhetnek. Olyan ez, mint amikor várok a buszra, és késik. És van ott valaki az utcán, sétál. Mit csinálsz? Várok a buszra. Késik? Igen. Beszélgessünk. Jót beszélgetünk. Megjön a busz, és kinyílik az ajtó. Nem azt mondjuk, hogy olyan jót beszélgetünk, hogy most már hadd menjen a busz. Hanem hú, szia, bocs, abba kell hagyjam. Felszállok a buszra, megjött a buszom. Tehát örömmel szakadok el. Nekem az nem szívfájdalom, hanem nekem az lehetőség, hogy Isten megállt és engem fel akar venni. Az ő gyermekeinek, az ő népének a sorába. És akkor én megyek és csatlakozok az ő népéhez. Örömmel! Szakasszátok el magatokat! És azért ezek az akkori emberek nagyon jól tudhatták azt, hogy amikor Péter apostolt elhívta az Úr Jézus, akkor Péter apostol otthagyta rögtön a családot és a megélhetést. Amikor Lévivel találkozott, hát ezek mind ott prédikáltak, meg ismerték őket már több mint 3 éve ott mozogtak, híresek voltak. Lévinek annyit mond az Úr Jézus, jöjj és kövess engem. És akkor mindent ott hagyott. Mindent, a pénzét, a megélhetését, a gazdagságát, És ki tudja, milyen családot hagyott otthon, egyből követte az Úr Jézust. Amikor valaki azt mondta, hogy hadd menjek el és hadd temessem el az apámat. Azt mondja, halottak, temessék el a halottakat, te jöjj és kövess engem. Tehát az Úr Jézusnak a követése az nem egy ilyen gyerekjáték. És testvérek, akik igazán megtérnek, azok örömmel követik az Úr Jézust. Nem ott görcsölnek, hogy jaj, mennyi pénzt hagytam ott, jaj, mennyi gyereket hagytam ott, jaj, a szántóföldem oda lett, hogy nem görcsölnek. Örömmel vették az Isten beszédét, és örömmel csatlakoznak az Isten népéhez. Ez a másik dolog, hogy csatlakozni. Valamit elhagyok, el kell hagyjak dolgokat, és én csatlakozok az Isten népéhez. Testvérek, bűnös emberekhez csatlakozok. Ahhoz csatlakozok, aki az Úr Jézust megtagadta a főpap udvarában. Ahhoz csatlakozok, aki kirántotta a kardját, és oda csapott a főpap szolgájának, majdnem levágta a fejét. Megsebesítette a fülét. Majdnem halálos sebet okozott neki, egy ilyen vakdalgózós Péterhez csatlakozok. De azért, mert Isten azt mutatta meg, hogy ő hozzájuk kell csatlakozzak. Ennyi az egész. És ez azt jelenti, hogy tovább nem vállalok közösséget azokkal a dolgokkal. Nem olvasok most már horoszkópot. Nem járok el most már a buddhistákhoz, vagy a mit tudom én milyen istákhoz. Nem fogok most már parázna könyveket, újságokat olvasni. Nem fogok elmenni a bálványtemplomba. Nem fogok veszekedni a feleségemmel. Elhagyom a régi dolgokat. És én csatlakozok azokhoz, akik noha bűnös emberek, de akiken az Isten könyörült és megbocsátotta az ő bűneiket. Én most már ide tartozom. Engem most már erről lehet megismerni, nekem most már ez a felség területem, és rajtam most már ez a felség jel van. Örömmest vették az ő beszédét, és bemerítkeztek és hozzájuk csatlakoztak azon a napon, mint egy 3000 lélek. És akkor mit csináltak ezek a megtérők? Akik az Istenhez megtértek. De ugyanez kell legyen az Istenhez visszatérőknek is. Miben voltak foglalatosok? Az apostolok tudományában. Na ezeket jó lesz végigvegyük, hogy a megtérők mit csinálnak. Mert az, hogy ott azon a napon megtértek, az egy szép dolog. De mi történt azután? Hát azután elteltek napok, aztán elteltek hosszú évek. Ha megtérni jó volt, meg bemerítkezni jó volt, de hát az addig tartott. Mit csináltak azután? Na, itt le van írva, hogy mit csináltak. Foglalatosak voltak az apostolok tudományában. Mikor tavaly itt járt nálunk László Gábor testvér, hitmélyítő alkalmat tartani, akkor ő elmondta, hogy mit jelent ez. Hát én csak ismétlem. Hát az apostolok tudománya nem volt egyéb, mint az Úr Jézus Krisztusról való beszéd. Tehát amit mi itt olvasunk, apostolok cselekedetei. Vagy olvasjuk Lukács evangéliuma. Hát ezt az apostolok akkor még testközelből tapasztalták, nemrég történtek. És erről beszéltek az friss megtérőknek, a tanítványoknak. Összejöttek az Isten tiszteletre, és Jézusról beszéltek. Amit mi olvasunk, ők azt mondták el. Tudjátok, egyszer azt mondta az Úr Jézus nekem, hogy Péter, kikér a sátán, eljön, megrostál benneteket. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És tudjátok, én ezt átéltem, és így éltem át. És valóban nagyon megfogyatkozott a hitem. És nagyon kikért az ördög, és azt hittem, mindennek vége van. De Jézus imádkozott értem, és most itt állok előttetek, betöltött az ő szellemével. És tudjátok meg, hogy titeket is ki fog kérni az ördög. És tudjátok meg, hogy titeket is megrostál, de ti érettetek is imádkozik. És akkor prédikált nekik. Hát ezzel telt az idő. Vagy elmondta, hogy tudjátok, egyszer elmondta az Úr Jézus, hogy volt 5 okos szűz, meg volt 5 balga szűz. És ezek mindannyian férfit nem ismertek, és mindegyiknek volt egy lámpása. De volt egy nagy különbség az okosok meg a balgák között, csak ez különböztette meg őket, hogy az okosoknál volt olaj tartalékba, a balgáknál meg nem volt olaj. Na, az Úr Jézus azt akarta ezzel mondani, hogy... És akkor elmagyarázták nekik, amit első kézből hallott. Tulajdonképpen, amikor most Isten tiszteletre összejövünk, nem történik más. El beszéljük azokat, amiket az Úr Jézus cselekedett, felolvassuk. Vagy az apostolok, vagy régebbi korokban. És a keresztény ige hirdetés az úgy szokták mondani krisztocentrikus. Tehát ha én a teremtésről beszélek, vagy Noéról, vagy Ábrahámról beszélek, vagy Lótról, mindig ott kell kiukadjak, hogy Jézus Krisztus. Mert az Isten is krisztocentrikus. Krisztus szerint gondolkodik. És az Ószövetségben felfedezhető, bele van rejtve a Krisztus. És mindig a Jézus Krisztusról kell beszélni. Ez az apostolok tudománya, ez nem valami nagy teológiai szak dolgozat, amit az apostolok ott előadtak. Ezek ige hirdetések voltak. Olyanok, mint amit mi ma hallunk. És ez 2000 év óta Isten népe között, ez egy szokás. Ezzel foglalatosak, pünkös óta a hívők azzal foglalkoznak, hogy az Úr Jézus miket tanított és miket beszélt. És ez a tanítás, ez töretlenül hat. Jönnek bele csavarok, meg van a tévtanítások, meg sok nyomorúság van az ige hirdetőknek is, de valahogy mindig Isten újabb ébredést, újabb megújulást készít, és mindig visszatérünk az alapokhoz, Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és az ő dicsőségét megjelentjük a Szent Szellem által, aki az egekből küldetett. A második dolog az volt, hogy megtörték a kenyeret. A kenyér megtörésében voltak foglalatosak. Ez nagyon fontos. Nem csak Jézus hozta őket össze, hogy ezek egy közösség legyen, hanem Jézus tartotta őket fent. És Jézus tartotta őket össze. Ez nem csak olyan, mint egy ilyen házasság közvetítő, aki felkutatja a férfit is, meg felkutatja a nőt is, aztán úgy gondolja, egymáshoz valók vagytok, megszervez egy randevút, és akkor összehozza őket, aztán mikor megtörténik a házasság, akkor lelép. Ez nem egy ilyen dolog, hanem itt mindig Jézus volt a középpontban. Ők mindig az Úr Jézus halálára emlékeztek, és az Úr Jézus halálából éltek. És ezt mindig, és mindig, és mindig, és mindig kifejezték. És ez is 2000 év óta megy. És amikor úrvacsorázunk, akkor azt fejezzük ki, hogy mi nem azért jöttünk össze, mert mi olyan szépen tudunk együtt énekelni. És olyan jó altok, meg olyan jó szopránok vannak, és ez annyira összecseng, hogy én nem bírom ki, ha egy hétig nem énekelhetek. Nem azért jövünk össze. Nem azért jövünk össze, mert a Pisti olyan jól meg tudja csinálni a tetőt, és én olyan imázba szeretek járni, ami nem ázik be. Nem azért jövök ide. Örülünk annak, hogy szépen tudunk énekelni. Örülünk annak, hogy meg van csinálva a tető. De mindig és mindig csak és kizárólag az Úr Jézus Krisztusért jövök ide. És ezt, amikor megtörték a kenyeret, akkor ezt ők nem felejtették el, hanem erre visszaemlékeztek. És amikor nehézség volt a gyülekezetbe, testvérek, amikor a Pistijük nem csinálta meg a tetőt, amikor az alt berekedt, amikor üldözték őket, amikor a Péter megint indulatos volt, amikor nem a Szent Szellem szerint jártak a vezetők, vagy a gyülekezet defektet kapott, akkor is elmentek és vették az úrvacsorát, mert én nem azért járok ide, mert itt minden jól megy, hanem azért, mert Jézus Krisztus engem ebbe a gyülekezetben rendelt. És én szeretem őt. És én tagja vagyok ennek a közösségnek. És hogyha az összes többi tag az beteg, és én vagyok az egészséges, akkor hadd legyek én az az egészséges, aki az egészséget átviszi a betegeknek. Tehát ha jó volt a gyülekezet, ha rossz volt a gyülekezet, nem a jóság, nem a rosszaság, nem egyéb örömök, meg egyéb gondok hozták őket össze. Mindig ezek naponként úrvacsoráztak. Jézus Krisztusért vagyok itt. Ha a testvérek, én azt néztem volna, mi a helyzet ebben a gyülekezetben, lehet, hogy első alkalom végén többet nem jöttem volna. Jártam én már nagyobb gyülekezetekbe, meg a több a fiatal, meg több az élet, meg, de nem azt néztem. Jézus Krisztus ide rendelt engem. És nekem itt dolgom van. Az ő megtört testéért és kiontott véréért vagyok én itt. És akkor utána az Úr pedig munkálkodjon. Ahova ő rendelt, ott ő munkálkodik. Hát így jöttek össze, ebben voltak foglalatosak. És aztán volt még egy nagyon fontos dolog, a közösség. Ez a legtitkosabb kifejezés. Mi az, hogy közösség? Hát mi az? Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb hiányossága a mai gyülekezeteknek ebben van. A közösség gyakorlása. A közösség az azt jelenti, hogy mi együtt élünk. Na nem egy háztartásban, de mi tudunk egymás dolgairól. Én megtértem és szakítottam azzal a bandával, amelyikkel együtt jártunk lopni. Most már nem tartozok közé, nem megyek el velük lopni. De azok voltak a cimboráim, azokkal beszélgettem, azokkal osztottam meg a problémámat, azokkal rúgtam be, és most hirtelen egyedül maradtam. Na de semmi baj nincs, mert itt van a közösség. És most együtt énekelünk, együtt imádkozunk, együtt járunk bizonyságot tenni, közös dolgaink vannak. A közösség az azt jelenti, hogy közös dolgaink vannak. Ez nem annyi, hogy vasárnap délelőtt beülök az imaházba, meghallgatom az igehirdetést, a másiknak oda nyújtom a kezemet, azt mondom, áldjon meg az Úr, még jót is kívánok neki, és aztán hazamegyek. A közösség ennél sokkal több. Feltétlenül tartalmazza a vasárnap délelőtti istentiszteletet. Feltétlenül. De az egy együtt élés. Közös dolgaink vannak. Hívők összefognak, és közös üzletük van. Közösen, tisztán, nem seftelve, igyekeznek imádságos szívvel együtt dolgozni a munkahelyen. Együtt építik a házukat, egymásnak a házát. Ez a testvér építkezik. Az a testvér beteg, elmegyek, meglátogatom. Ez közösség. Az a testvér most késett a fizetése, viszek neki egy szatyor élelmet. Ez a közösség. Annak a testvérnek gyermeke született, megyek, meglátogatom, és együtt imádkozunk. Ez a közösség. Hát ezek közösségben éltek, ezek összeszövődtek, nem csak az Isten tiszteleten, nagyon sok Isten tiszteletük volt, minden nap találkoztak. Hát sokkal több Isten tiszteletük volt. Ismerték egymást. És van egy nagyon érdekes része ennek a közösségnek, ez a vagyonközösség. Azt szoktuk mondani, hogy vagyonközösségről nem olvasunk, csak itt az apostolok cselekedetében, amikor mindenüket eladták, jószágukat, marháikat eladogatták, szétosztogatták azokat mindenkinek, amin kinek-kinek szüksége volt. És olvassuk majd később is, hogy eladogatták a házaikat, a szántóföldjeiket, letették az árát, a pénzes erszényeket, a bankbetéteket letették az apostolok lábai elé, és az apostolok pedig szétosztották, amint gondolták, ahogy szükség volt. Na most én sokat gondolkoztam, hogy hogy van ez a vagyonközösség, miért gyakorolták ezek ott az elején, aztán a Bibliában később miért nem találkozunk vele, vagy mi miért nem gyakoroljuk, és azért rájöttem arra, hogy nem is úgy van, hogy nem gyakoroljuk. Nem is úgy van. Hanem ugye ők eladogatták a házaikat, de én meg vagyok győződve, hogy nem azt a házat adták el, amiben laktak, hanem voltak olyanok, akiknek volt nyaralója, üdülője, még egy háza, a harmadik háza, és akkor azokat bérbeadta, az volt a tőke, a vagyon, felhalmozta. Nem annyi szántóföldje volt, ami a megélhetéshez volt szükség, hanem sokkal több volt. Embereket foglalkoztatott, és egy tőkét felhalmozott ebből, és jól élt. És akkor a testvérek meghúzták a határt. Nekem itt van a megélhetésem határa, és ami e felett van, azt én beadom a gyülekezetbe, mert vannak olyanok a gyülekezetben, akik a megélhetés határáig sem jutnak el. Ez volt az egyik nagyon fontos. És testvérek, azért ez lehet, hogy döcögve, lehet, hogy többé, lehet, hogy kevésbé, de azért működik. És testvérek, Isten azt akarja, hogy mi is foglalatosak legyünk ebben a közösségben, és azt akarja, hogy működjön. Hogyha van olyan valaki, akinek van plusz, van felesleg, van több, mint a megélhetés, azt akarja Isten, hogy ne gyűjtsön magának, mert rá fog rothadni. Azt mondja az ige, hogy az rá rothad, ellopjá, ha semmivé lesz. Hanem fektesse be, és azoknak a testvéreknek a szükségét lássa meg, akiknek nincsen. És ezt lehet megszervezni akár központilag is. Vannak olyan gyülekezetek, ahol beadj, tehát nem az illető megy oda a szegényhez, hanem oda teszi az apostolok lábához. A gyülekezet vezetősége felméri, ismeri pásztor testvérek, akik látogatják a nyájat, és tudják, hogy ki milyen anyagi szükségben van. Csak oda viszik neki, hogy testvér, a gyülekezetünk szociális alapjából. Ez a világban is működik. Csak akkor nem volt úgy megszervezve, mint most. De most is kell, hogy a hívők között legyen hasonló, ha nem is így megszervezve, de az én fölöslegemből adok annak, akinek még annyi sincs, hogy megéljen tisztességesen. Nyomorok. Ez az egyik. De van egy másik oldala is ennek, hogy voltak olyan közkiadásaik, amiket közös pénzből kellett fedezni. Na jó, imaházuk nem volt. De például minden nap együtt étkeztek. És az annak az ételnek az árát, hát valahogy ki kellett termelni. Voltak olyan közkiadásaik, amikor a gyülekezet valahova elment, vagy utazott, vagy vendéget fogadtak, amit nem egy-egy testvér hordozott, hanem ebből a közös kasszából fizették. Na ugye ez már még közelebb áll hozzánk. Ilyen létezik. Hát az imaházat, amiből fenntartjuk. És testvérek, ez nem úgy működik, hogy hát mennyit szokás itt adni, mint hogy tőlem egyszer megkérdezték, hogy a temetésért mennyit szokás adni a papnak. Hát mondom, nincs itt szokás, de mit tudom, valaki ötöt ad, valaki tizet. Na jó, tehát aki abszolút nem ismeri az egyházban való mozgolódást, hogy a papoknak mennyit kell adni, de az orvosnál is így van, nem? Mennyit adnak egy viszérműtétér? 5000-et vagy 50000-et? Nem tudom, még sose voltam viszeres. 20-at. Na, köszönöm. Ez nem úgy van, hogy mennyit szoktak adni a gyülekezetbe havonta? 10-est dobnak be? Hát akkor én is bedobok egy 10-est. Nem. Van egy megélhetésem. Azt mindenki tudja, mennyi szükséges. És amit afelett ad az Úr testvérek, az nem az enyém, csak rám van bízva. Ez egy nagyon fontos. Ha valaki úgy fogalmazta meg, nagyon jó. A szegények része nálam van letéve. És Isten nagyon igazságosan kiosztotta mindenkinek. Csak nem minden embernek külön-külön porciózta ki. Valakinek többet adott. És annak az a dolga, ugye, van egy ilyen kegyelmi, ha már a Szentléleknél tartunk, van egy ilyen kegyelmi ajándék, hogy az adakozó az adakozásban. Az adakozó az adakozásban. Van olyan testvér, aki adakozó. És akkor őt lehet, hogy tudja, hogy a másik 10000-et dob be, az 7000-et dob be egy hónapba, de 30000-et dobok be. Mert rám Isten ezt bízta. És így gyakorlom a közösséget, a vagyon közösséget a testvérekkel. És valaki a pénzéből ad, mert én most csak egy részét szakítottam ki, de azért, mert az ige ezzel foglalkozik. Valaki az idejéből ad, valaki a másokért többet imádkozik, valaki az ige hirdetésre készül és elmondja, a másik a gyerekekkel foglalkozik, a negyedik, az ötödik meg a maga területével. A közösség érdekében csinál valamit. Közös életük van. Egy csapat. És aztán végül a könyörgésekben is foglalatosak voltak. Egyszer elmondta egy testvér, hogy ő Erdélyből származik, és amikor eljött ide Magyarországra egy házi imacsoportba, akkor ő megdöbbent. Hát azt mondja, összejönnek ezek imaközösségre, és akkor beszélgetnek 3 óra hosszáig, imádkoznak egy negyed órát a végén. Hát azt mondja, nálunk az imaközösség az nem ilyen. Mi elmegyünk, akkor imádkozunk egy fél órát, beszélgetünk egy negyed órát, aztán megint imádkozunk egy fél órát, aztán megint beszélgetünk egy negyed órát, aztán megint imádkozunk egy fél órát. Hát mi, amikor imaközösségre jövünk, akkor mi imádkozunk, és nem pedig beszélgetünk. Na persze, hát ezeket nem lehet törvényesen meghúzni, ezeket a határokat, hogy most mennyit kell beszélgetni, mennyit kell imádkozni, mert vannak közös dolgok, amiket ott kell rendezni, megbeszélni. De nagyon fontos, hogy a hívőket összetartsa az imádkozás, és jellemezze őket a könyörgés. Ne csak úgy, mint az a, van olyan csokoládé, amelyre rá van írva, hogy nyomokban mogyorót tartalmazhat. Sose értettem, egyszer megkérdeztem testvéreket, mi ez. És valaki, egy okos testvér mondta, hogy amikor mogyorós csokit gyártanak, akkor nem mossák ki a gépet, mert semmi mérgező anyag nincs benne. Gyártják a nem mogyorós csokit is, de a kis mogyorók még belekerülhetnek a csokiba. És akkor ezért írják, hogy nyomokban. Á, mondom, akkor értem, köszönöm. Na vannak olyan gyülekezetek, amely nyomokban imádkozik. úgy nyomokban imádságot tartalmaz a gyülekezet, de az nem jó. A gyülekezet alkotó eleme az együtt imádkozás. Amikor Mihály testvér idejött közé, akkor ő meglepődött. És elmondta, hogy milyen szabad szívvel imádkoznak itt. Elején is imádkoznak, a végén is imádkoznak. Hát azt mondja, ez nagyon jó. Ennek ő nagyon örül. Mert lehet, hogy az a közeg, ahonnan, hát, ahol korábban volt Erdélyben, ott ez nagy gyakorlat volt az imádság. De ahol itt mozgott, lehet, hogy nincs ilyen. Vagy szürkék az imádság, vagy nem szívesen imádkoznak. És látta, hogy itt szívből imádkoznak a testvérek, és jó volt ezt neki látni, hogy időben is, meg lelkületben is, micsoda imádságok vannak. Hát az igazat megvalva, néha engem jobban felüdít, ha csak imádkozunk a gyülekezetben. Olyan jó hallgatni egy-két imádságot, hogy a szívemet az teljesen átjárja és megelégíti. Na ezek a testvérek így imádkoztak. Az apostolok elmondták az igét. Jézusról beszéltek. Aztán emlékeztek Jézusra, azért vagyok itt, mert Jézus értem meghalt. Azután gyakorolták a közösséget, beszélgettek is, ima témát kérdeztek, miért imádkozzak, azután együttesen könyörögtek. De úgy imádkoztak testvérek, hogy volt, hogy megmozdult a hely, ahol voltak. Föld rengés volt, annyira Isten megjelent, és a föld bele remegett, rálépett Isten a földre, ahol ők együtt voltak. Hát valahogy így gyakorolták ők, és ezt olvassuk még róluk, ezekről a megtértekről, Isten szellem, amit munkál bennük, minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek az eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden nap szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Jaj, ez egy olyan gyönyörű ige, hogy erről még szívesen beszélnék egy, de lehet, hogy két órát is. Nem fogok megtenni, ne ijedjen meg senki. De ez egy csodálatos dolog, minden nap egy akarattal kitartva templomban. Nem szanaszét mentek, egy irányba ment mindenki. És tudjuk azt a, nem tudom ki milyen volt mechanikából vagy fizikából, hogy amikor az erők, a vektorok metszik egymást, akkor gyengítik is egymást. Hát ha meg szembe vannak egymással, akkor kioltják egymást. Két ugyanakkora erőt egymással szembe feszítek, nem mozdul az a tárgy, amire hat az erő, mert kioltják. Akkor adódnak össze ezek az erők, hogyha egy irányba hatnak. Leginkább akkor. Ha két kicsi erő egy irányba hat, akkor az össze kell adni. Ha ki akarjuk számítani, hogy mekkora erő hat konkrétan arra a tárgyra, össze kell adni. Ha 100 kicsi erő hat egy tárgyra, az a 100 kicsi erőt az össze kell adni. A 100-szor kicsi erő, az már nagy erő. Na ott összejött egy háznál, nem tudom, 20, 50, 100 ember. Hát valakinek nagyobb háza volt, oda többen fértek. A kisebb háza volt, kevesebben. Salamon tornácában mind a 3000-en elfértek. 3000 kicsi erő, egy irányba mutatott. Egy akarattal voltak, nem szanaszéjjel, és kitartóan voltak ott a templomban. Ez nagyon fontos, kitartóan. Jártam egy évig a Salamon tornácába, de nyűgös volt. Házamat is oda kellett adni, meg mindig az imádság, belefáradtak. Kitartóak voltak. Amikor oroszlánok elé vetették őket, akkor is egy akarattal, együtt imádkozva kitartottak Jézus Krisztus és egymás mellett. Nem volt, aki elijessze őket egymástól. Pedig esendő emberek voltak, pont olyanok voltak, mint mi. Semmivel nem voltak jobbak. Ha valami jó volt bennünk, az Isten szelleme volt. Pont úgy, mint nálunk. És megtörték a kenyeret, erről beszéltem, dicsérték az Istent. Dicsérték az Istent. Hát ez egy nagyon fontos. Ha megtértek, dicsérték az Istent. Isten szelleme ezt kimunkálja. Előttünk Isten mindig jó. Mindig jó. És a másikban is Jézus mindig jó. A rossz az én vagyok, de Isten az mindig jó, és ezt tudom, és én dicsérem ezt az Istent. Amikor a kisfiam jól megcsinálja a házi feladatot, vagy hazahozza a csillagokat, akkor megdicsérem. Nem elég annyi, hogy ő jól teljesített, hanem az is szükséges, hogy megdicsérjem őt. Ügyes voltál, kisfiam, jól csináltad. Így kell legközelebb is. Nagyon örül neki, édesapa. Istent is meg kell dicsérni, testvére. És minden napon. Hát, ha jól cselekszik. Ma jót tett velünk az Úr? Láttuk, hogy jót tett velünk? Tudunk rá bizonyítani valami rosszat? Csak azért, mert nem értjük, az még nem azt jelenti, hogy ő rosszul cselekedett. Hanem azt jelenti, hogy elég szűk itt nekünk valami, hogy felfogja az ő jóságát. És akkor én megdicsérem őt minden napon. És a nép előtt kedvességet találtak, na ez nem volt mindig így, de akkor így volt. Volt egy szakasz, amikor kedves volt a nép előtt a hívők közössége, és Isten hívta bele a megtérőket. És a megtérők által megtértek. Egyszer megkérdezte tőlem az a testvér, aki nekem az első hitbeli előjárom volt, egy idős bácsi. Elég kemény ember volt, néha tudott nagyon keményeket kérdezni. Oda jött, hogy hozzánk a barátommal, és azt mondta, na, ti az Úr Jézuséi vagytok már? Igen, azok vagyunk. Na, akkor honnan tudjátok ezt? Hát, nem tudom. Mi ennek a pecsétje? Próbáltuk úgy elmondani neki, hogy gondoljuk. Hát, hogy bagadoztunk meg, frissek voltunk még a hitben, de azért elmondtuk. És akkor azt mondta, a ti hiteteknek az lesz a pecsétje, amikor majd másokat is az Úr Jézushoz vezéreltek. Na ezt lehet rosszul is érteni, de én jól értettem. És igaz, hogyha én másokat is tudok az Úr Jézushoz vezetni, akkor nekem elég fontos az Úr Jézus ahhoz, hogy ajánljam másoknak is. És akkor az egy pecsét az életemben. Eléggé szeretem őt ahhoz, hogy ne hagyjam szó nélkül, hogy én Jézusé vagyok, és neked is azzá kell lenni. Hanem én ajánlom őt. Hát nem ezt csinálják testvérek a úton útfélen, aki jónak tart valamit. De még ha azt, akkor is, ha tudja, hogy rossz, de abból anyagi haszna származik. Ez nagyon jó, ezt vegyétek, ezt kövessétek, így kell csinálni. Ezt a púdert vedd meg, ezen a módon fogyjál le. Hát testvérek, az igazi kincset, amikor én megtalálom, hogyan hallgathatnék róla? És akkor az Úrhoz vezették ezek az első megtértek, a többi bűnösöket és azok is megtértek. És látszott, hogy ezek tényleg szeretik az Úr Jézust. Oda, ahhoz a vízhez vezetik másokat is, amiből ők isznak. Hát hadd legyen így közöttünk is. Isten azt szeretné, hogy megtérjünk hozzá. Ha eltértünk, visszatérjünk. Ha még nem tértünk meg, megtérjünk hozzá. Az ő igéje szíven akar bennünket szúrni. És kell, hogy mi megadjuk magunkat. Mit cselekedjek, Uram? Nem okoskodni, hogy így kell csinálni, úgy kell csinálni. Én kérdezek. Mit cselekedjek? És Isten megmutatja, mit kell cselekedni. El kell szakadnod valamitől, és hozzá kell csatlakozzál valamihez. El kell szakadjál a ketteléseitől, és vállalnod kell az Isten népét. Gyülekezet jött létre. Nem Bibliát osztogatta pünköstkor. Menjetek haza, olvassátok. Gyülekezet jött létre. Egymásnak ajándékozta őket Isten. És ezek foglalatosak voltak az ige hirdetés hallgatásában, foglalatosak voltak az úrvacsora vételében, foglalatosak voltak egymás megismerésében, közös anyagi és szellemi, lelki terheik, örömeik voltak, és foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben. Hát, hogy közöttünk is így legyen, most egy éneket fogunk énekelni, és azután foglalatosak leszünk a könyörgésben.